reggeli személy.
Egészen meglepett az a tény, hogy 2013 óta állt a Római Katolikus Egyház élén Ferenc pápa. Annyira közelinek tűnt az esemény, emlékszem, rádióban hallgattam épp a pápa választást, hogy valamikor sokkal korábbi időpont, vagy később időpontra tettem, de hát igen, mindenféle közhelyet tudnék mondani most a gyors időről, de inkább Bár Miklóst kérdezem, üdvözlöm nyugalmazott püspököt. Jó reggelt kívánok, tiszteltem.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit.
Hát igen, elég sok pápa választást megélhettünk. Nem is tudom, ezeknek a gyakorisága nagyjából egy normális ütemet követ, vagy mintha felgyorsult volna egy picit az utóbbi időben, legalábbis ugye Ratzinger bíboros idejében ott volt egy ilyen furcsa és gyors váltás, aztán pedig ugye Ferenc pápa ezek szerint 12 évig állt a egyház élén.
Nem hinném, hogy lehetne valamiféle szabályosságot felfedezni. Ahogy én visszagondolok az én hát gyerekkori emlékeimtől, hát én a 23. János pápa megválasztásáról hallottam még diákként, és hát utána tényleg nagyon gyorsan ugye megkezdte a II. Vatikáni zsinatot, ugye 62-től, de már a következő évben meghalt, és őt követte 6. pápa. Ő is hát viszonylag hosszú ideig vezette az egyházunkat, és hát ugye 78-ban volt a nagy meglepetés, amikor hát II. János pápát választották meg. De ott is egy nagyon érdekes előzmény volt, mert előtte egy olasz pápát választottak, aki csak egy hónapig volt ebbe a beosztásba, és olyan gyorsan meghalt. Hát ez is érdekes volt. De most a II. János Pál pápa ugye 78-tól 2005-ig volt. Hát ugye ez egy nagyon hosszú időszak volt, és hát az mindenkit meglepett, amikor Benedek pápa lemondott a szolgálatáról, és hát most a 12 év is nagyon gyorsan eltelt. Ez tulajdonképpen kiszámíthatatlan. Függ hát a pápák egészségi állapotától is természetesen, meg a korától. Hát most mindnyájan gyászoljuk Ferenc pápát. Most mi ezt éltük meg, ezt a váltást, amit hát most ezekben a napokban fogunk majd megélni.
Ugye van ez a furcsa nézőpont, miszerint ugye minden kínai egyforma, aztán egy kicsit közelebb megyünk, akkor meglátjuk a különbségeket. Aki nem él ebben, aki nincs ebben benne igazából, az nem látja a különbséget a pápák között, de talán így a közelmúlt, talán II. János pápától összefoglalva meg lehet mondani tulajdonképpen, mi volt a jelentősége, mi volt az üzenet az ő pápaságuknak, illetve hogy merre vitték a katolikus egyházat. Ugye a katolikus egyház az egy, hogy is mondjam, egy, nem egy gyors reagálású hadtest. Tehát viszonylag nehéz rángatni, de azért lelassan, azért lassan képes fordulni. Hogy volt ez annak idején, illetve nagyon furcsa volt számomra, hogy nekem II. János pápa volt az első, amit úgy megértem már így valamelyest felnőtt fejjel. Az ő tevékenysége ugye például a szocializmus hát lebontása szempontjából nagyon jelentősnek tűnt. Szerintem az sem volt véletlenül, hogy lengyel pápát választottak akkoriban, de a későbbiekben elég nagy jelentőséggel lett. Aztán mégis előkerültek a negatív hírek ezzel kapcsolatban. Elég összetett és elég átláthatatlan ez egy kívülálló számára, de mégis azért, ha össze tudnánk foglalni így a jelentőségüket, illetve az üzenetüket, a személyes küldetésüket, az talán segítene valamit.
Nagyon érdekes az a bevezető gondolat, amit most az előbb említett. Hát én is már többször hallottam ezt a hasonlatot, hogy a katolikus egyházunk hát hasonlít egy hatalmas hajóhoz, amelyik lassan fordul. Tartja az irányt, de lassan tud irányt váltani. Na most ez azt hiszem, hogy tényleg jellemző a egyházunkra. Most a pápákkal kapcsolatban én nagyon fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy a hitünk alaptételeit egyértelműen mindegyik képviselte, vallotta. De az egyház vezetésében mindenki a saját egyéniségét hozta. És hát ez talán a legszembetűnőbb volt tényleg most az utóbbi három pápának a személyét illetően. Ugye a második János Pál pápa, ugye a Karol Wojtyla néven ismert lengyel pápa, a maga szeretni való személyiségével jobban hasonlított Ferenc pápához. Van egy ilyen érdekes megjegyzése a katolikus gondolkodásunknak, hogy egymás után következnek a pápák, az egyik inkább ilyen gondolkodó típus, a másik inkább közvetlenebb. Hát a második János Pál pápára is így emlékszünk, hogy ő tudott mosolyogni, tudott szót váltani az emberekkel, ugyanúgy, mint most Ferenc pápa. A Benedek, ő egy nagyon racionális, tudós ember volt, őt ezért tiszteltük. Ő nem tudott feloldódni, tehát én találkozhattam ugye személyesen is ezekkel a pápákkal. A második János Pál pápa az ebédre meghívott bennünket, amikor a magyar püspök társaimmal hivatalos látogatásra mentünk Rómába. A Ferenc pápa ugyanígy meghívott bennünket egy kávéra, egy beszélgetésre. A Benedek pápáról ezt el se tudtam képzelni. Mindig volt egy ilyen érzésem, hogy fogad szeretettel, de már visszakacsingat a könyvtárában, hogy oda szeretne visszamenni. De ez természetes dolog is. Nem tudunk kibújni a bőrünkből, a személyiségünket hozzuk, de tulajdonképpen ez teszi hitelessé is a pápák magatartását. Hogy ők nem szerepet játszanak, hanem hozzák magukat. De ugyanakkor érzik a felelősséget. Persze mindegyiknél más és más problémák kaptak hangsúlyt. Ugye visszatekintünk ugye második János Pál pápára, utólag ez a meggyőződésünk, hogy neki történelmi szerepe volt éppen a Varsói szerződés felbomlásában. A Benedek pápánál ugye kétségtelen, hogy ezek a pedofil ügyek, ezek nagyon megviselték őt lelkileg is. Tehát valószínűleg ez is oka lehetett az ő lemondásának, hogy ez már nem bírta tovább. Most Ferenc pápára visszatekintve a 12 évre, hát nagyon gyorsan változik a világ. És amit én Ferenc pápáról megőrzök, megint csak a személyes találkozások nyomán, meg a körlevelei kapcsán, az, hogy együtt tudott, kicsit ilyen költőjén mondom, együtt tudott lélegezni a mi mai világunk problémáival. Kezdve a környezetvédelmi problémáktól, a háborús konfliktusokon keresztül, a menekültügy, az éhező és nyomorgó millióknak az ügye, a párbeszéd kultúrájának a hangsúlyozása. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ő így állt helyt ebben a 12 évben, és hát persze minnyájunkat megdöbbentette ez, hogy még a utolsó percig láttuk az ő erőfeszítéseit. És azt hiszem, hogy ezt hozzuk magunkkal tovább örökségül, hogy igen, nem adhatjuk fel az igaz dolgokért való felelősségünket és kiállásunkat.
ugye megint csak kis szemlélőként azt gondolom, hogy rendkívül kötött egy pápának a munkaköre, hogy ezt mondjam. Igazából azért olyan nagy változtatásokra, nagy kiugrásokra nincs lehetőség, mégis a személyiségük rányomja a bélyegét az ő időszakukra. Tehát, hogy ez a nagy kötöttségen belül azért van egy elég komoly játékterük, amikor megmutathatják, hogy ők mit is szeretnének.
Hogyne. Tehát visszatérve erre a hasonlatra, igen, lassan fordul ez a hatalmas hajó, de a kormányosnak nagy a felelőssége, hogy jó irányba kormányozzon. És hát én azt hiszem, hogy Ferenc pápának a gondolatait már nem lehet félretenni. Tehát akár gondolok a vallásközi párbeszédre. Hát én nekem ez egy nagyon kedves emlékem volt, hogy a zsidó rabbi barátjával milyen szép példát adott még ott Buenos Airesbe, de kereste a kapcsolatot tényleg az iszlám vallási vezetőkkel, a buddhistákkal, és egyáltalán tehát érezte mindig azt a felelősségét, én legalábbis így látom, hogy fel kell oldani az ellentéteket, a félreértéseket, és hát főleg az előítéleteket.
Hát a legnehezebb, tehát azt hiszem ez a legkeményebb, amiben belevágta bármelyik pápa is a fejszéjét. Visszatérve egyébként 14. Benedekre, amikor azt mondjuk, hogy egy pápa nyitott így a világ történései ellen felé, hogy amikor a konkrét problémákra, a menekült helyzetre, vagy a háborúra, vagy bármire reagál, a feladat ez neki igazából? Tehát ez nem az elaprózása a dolgnak? Neki nem a nagy képpel kéne foglalkozni, a jövővel, a transzcendenciával? Tehát neki ez a napi ügyekkel való foglalatosság, ez nem hátráltatja a nagy eszmék megvalósulását, vagy a nagy tervnek a végrehajtását?
Hát én éppen ebben látom az ő nagyságát. Most ugye Ferenc pápára gondolok, hogy érzékeny volt minden olyan problémára, ami mai világunkban előkerült. Nem nézhetjük közömbösen, és ugye a kettő együtt van. Ugye most nem tudom pontosan, hogy kitől való ez az idézet, hogy tekintetedet vesd a csillagokra, az égre, de állj két lábbal a földön. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy bölcsesség, hogy igen, van egy transzcendens vonatkoztatási pontunk, irányunk, és hát ugye ez a bibliai örökségünk, de éppen ezt kell közvetíteni, vagy hát figyelembe venni a mi jelenlegi problémáink között. És hát én ebben láttam Ferenc pápa zsenialitását, hogy olyan módon tudott megnyilatkozni, most akár gondolok az ENSZ-be való megszólalására, vagy hát megint csak a körleveleibe. Hát én megint csak merem azért ezt így kimondani, hogy én úgy gondolok rá, hogy a világ lelkiismerete volt, aki megszólalt minden súlyos problémán van. Tehát én ugye így gondolom, hogy igen, meg kell szólalni. Ezt megint így szoktuk fogalmazni, hogy ez prófétai feladat, hogy irányt kell mutatni, és a figyelmet a helyes irányra föl kell hívni. Meg kell szólalni.
Azt figyeltem meg közben egyébként, hogy hát a politikusok azok politikusok, és nem lelkivezetők. És még azokban az országokban is, amelyek magukat keresztény országként, vagy azokban a politikusokban, akik magukat keresztény, demokrata keresztény politikusként azonosítják, fantasztikus hajlam van arra, hogy elengedjék a fülük mellett ezeket az üzeneteket, illetve hogy a saját kedvükre átfordítsák, átmagyarázzák, de hogy igazából a lényeges a számomra az a kérdés, hogy milyen hatása van ezeknek a megnyilvánulásoknak, megnyilvánulásoknak, illetve megfigyelhető ez rögtön a felszínen, mond valamit a pápa, cselekszik valamit a pápa, amit így elszabotálnak, félreértenek, vagy nem halanak meg, de hogy aztán van arra valami, hogy is mondjam, bizonyíték, hogy a későbbiekben ez talán valahol mégiscsak gyökeret ver, fészket rak, vagy valami hatást vált ki a későbbiekben?
Meggyőződésem. Igen, ezt fájó szívvel tapasztaltam, és hát tapasztaljuk sokan, hogy a politikusok a saját rövidtávú érdekeiknek megfelelően odafigyelnek, vagy nem figyelnek oda a prófétai hangra. De hát most gondolok a pápa megnyilatkozásaira. De később én biztos vagyok benne, hogy ez valamilyen módon újra felszínre fog jönni. És hát ezt így gondolom második János pápával kapcsolatban, és Benedek pápával is, Ferenc pápával is.
Ugye ez viszonylag egyszerű példa, vagy számomra egyszerű példa, de mégiscsak, hogyha a kereszténység alapüzenetét vesszük, ami az már egyszerűbb dolog nincs, mert az a szeretet, ha jól értelmezem, hogy ez azért, hogy is mondjam, 2000 évnek nem volt elég arra, hogy ez eljusson. Tehát ez ebből a szempontból egy picit azért ijesztő a világ.
Ezen sokat töprengünk, és nehéz ezt okosan megfogalmazni. Nem változott meg lényegében a világ. De ugyanakkor mindig időszerű és aktuális az, hogy egy kicsit átgondoljuk, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk itt, mi az életünk értelme. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagy titok ezen, hát úgy hívő emberként úgy sokat töprengünk, hogy hát a teremtő miért engedte meg az ember szabadságát, hogy el tudjuk rontani azt, ami szép, meg tudjuk rontani az emberi kapcsolatokat, vagy ennek a csodálatos világnak a harmóniáját. De ugyanakkor mindig lehetőségünk is van arra, hogy újra visszatérjünk a helyes irányba. Hát szóval megint hívő emberként így mondjuk, hogy visszatérni a teremtő gondolatához. Tehát ez nagyon izgalmas dolog. Tehát nem mondhatjuk, hogy jobb lett a világ, de nem mondhatjuk azt se, hogy rosszabb lett a világ. Ez minden nemzedék számára egy valós próbatétel, egy valós lehetőség, hogy döntsünk jó és rossz között, építsük-e, javítsuk-e a világot, vagy pedig részt vegyünk a pusztításába. Hát ez egy örök kérdés, hát most megint kaptunk alkalmat Ferenc pápa személyén keresztül, meg hát most éppen a halála kapcsán, hogy hát mindenki egy kicsit elgondolkozzon azon, hogy én most hol is állok.
Kicsit ellen, hogy ez a törhetetlen optimizmus a katolikus egyháznak, ami bennem is tiszteletet ébreszt. Tehát, hogy hát sok esély lett volna már azt mondani, hogy hú, hát ez nem megy. Tehát, hogy ezt nem sikerült. Ezt az egyszavas üzenetet nem sikerült átadnunk 2000 évig, akkor mi végre ez az egész fölhajtás, de nem ez történik. Persze, nyilván nem is történhet
hát igen.
Meg.
És hát nem véletlen, ez nekem nagyon sokat számított most. Ugye vasárnap még láttuk a Orbi et Orbi áldását ennek a meggyötört arcú Ferenc pápának, de az utolsó üzenetében is ezt mondta még vasárnap, hogy a reményzarándok útján járunk. A reményzarándok útján. Erre hívott bennünket ebben a 25-ös jubileum évben, és ez volt az utolsó üzenete. A reményt nem adhatjuk fel. És ez ad nekünk, hát ha szabad így mondani, tényleg optimizmust.
Térjünk egy picit vissza picit a realitások talajára, nem mintha ezek nem realitások lettek volna, de hogy mi történik most, olyan szavakkal ismerkedünk, mint konklávé, vagy befagyott időszak, fehér füst, mi ez, hogy mindazoknak, akik még ezt nem élték meg soha, mi történik most a Vatikánban?
Ha úgy visszatekintünk a hát egyházunknak a 2000 éves történetére, a pápai hivatalnak a felelősségét azt azért mindnyájan érezték, és régebben is, most is. És hát éppen azért, mert hát voltak furcsa időszakok, ahol hát hatalmi játszmák, játékszere volt a pápai szolgálat is, és éppen ezért alakult ki egy nagyon szigorú szabályrendszer a pápa választás kapcsán. Ugye ez a konklávé, ugye ez a szó maga azt jelenti, hogy a bezárt ajtó, a kláven kulcsa, ugye. És ezt most már nagyon régóta tudjuk, hogy a pápa választó bíborosok, azok beköltöznek oda a Vatikánnak egyik szárnyába, és valóságosan rájuk zárják az ajtót, addig, ameddig meg nem történik a választás eredménye. És hát ugye ez is egy kedves hagyományunk, hogy van egy kis kémény, ahol az elégetett szavazó céduláknak a füstje jön ki. Hogyha szürke a füst, akkor azt jelenti, hogy eredménytelen volt a szavazás, és ha fehér füst jön, akkor az azt jelenti, hogy megtörtént a választás. Hát ez egy tiszteletre méltó hagyomány, és hát ennek megint csak ez az értelme, hogy ez ne napi érdekeknek, főleg ne politikai szempontoknak legyen a játékszere, hanem tényleg az Úristen előtti felelősséggel válasszák meg a következő pápát.
Kik azok a bíborosok? Hányan vannak? Hogy lesz valakiből bíboros, illetve hogy döntenek? Mi egy hangú szavazás? Mi többség, kétharmad? Mi történik ott?
Tehát ez is egy régi hagyomány. Tehát a bíborosi rang az, hát azokból a püspökökből a szolgálatban levő pápa jelöli ki. Ez az ő személyes döntése. Megadja ezt a pápa választó jogot egy-egy püspöknek. Van egy ilyen szabály, hogy választható és választási joggal rendelkező bíboros 80 év alatt lehet csak. És most hát körülbelül, most úgy emlékszem, hogy ez körülbelül 130 főt jelent, a választó és választható bíborosoknak a sora, és a választást addig, a szavazásokat addig folytatják, ameddig kétharmados többség nem lesz.
Tulajdonképpen maguk közül választanak?
Elvileg bárkit választhatnak, de gyakorlatilag ez most már nagyon régóta ez a testületre vonatkozik, tehát maguk között választanak. És hát most kíváncsian várjuk, hogy hát nyilván mindenkinek van információja a többi bíborosról, hát a mai kommunikációs lehetőségek ezt hát lehetővé teszik, hogy nem ismeretlenül ülnek majd oda a szavazó asztalhoz. És hát most ez, amit Erdő Péter bíboros úr is tegnap a nyilatkozatában mondott, hogy hívő emberként ők, és nem mindnyájan így hiszük, hogy persze, hogy gondolkoznak, latolgatnak szempontokat, de mégiscsak az isteni iránymutatást azt tartják fontosnak. Tehát imádsággal kezdenek minden szavazást, és kérjük az Úristent, hogy segítsen megtalálni azt, aki méltó erre a felelősségteljes feladatra.
Ebben biztos vagyok, de hogy azért közben gondolom, azért kőkemény politika zajlik, kőkemény lobbizások.
Hát nyilván, de ugye ez a bezárt ajtó azért azt jelenti, hogy tényleg ezt nagyon komolyan veszik, hogy itt most ne üzengessen be senki kívülről, ne adjon tanácsokat. Ez az ő felelősségük. És én meg vagyok győződve róla, hogy ezt ők komolyan veszik.
Nem is vonnám ezt kétségbe, de milyen szempontok merülhetnek fel egy ilyen esetben? Látjuk ezt a fajta nagyon finom kiigazítást egy liberális pápa után, általában egy konzervatív pápa, egy konzervatív pápa. Tehát vannak ilyen kirajzolódó mintázatok, de mi kerülhetnek szóba, mi lehet a szempont? Elképzelhető, hogy már egy konkrét üzenethez, egy konkrét küldetéshez választanak pápát? Milyenek a hatalmi, belső hatalmi viszonyok a püspökök között?
Hát nagyon összetett ez a kérdés. Nyilván. Most az utóbbi éveket, ha figyeljük, Ferenc pápa következetesen az egyház megújulásáról beszélt. Az úgynevezett szinodális gondolkodás, tehát hogy egy állandó, permanens zsinatot szeretne az egyházban látni, vagy szeretett volna látni, ahol én ezt így fogalmaztam, hogy mindenki, aki hívő embernek vallja magát, érezze a felelősségét, hogy őnek is szava van, őnek is mondani valója van az egyház jövőjével kapcsolatban. Most hát én azt hiszem, hogy az új pápa számára is most ez lesz a legfontosabb feladat, hogy ezt a szinodális gondolkodást, ezt mennyire veszik komolyan, mennyire tudja tovább vinni. Azt is tudjuk nyilván, hogy nem mindenki értett egyet Ferenc pápának ezzel a gondolatával. Tehát igazából most így is le lehet egyszerűsíteni ezt a kérdést, hogy a bíborosi testület most ezt fogja eldönteni, hogy menjenek-e tovább Ferenc pápa irányvonalán, vagy pedig egy konzervatívabb, tudom én, gondolkodást akarnak visszahozni. Ez egy nyitott kérdés. Tehát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.
Igen, főleg azért, mert ugye elég érdekes, hogy azért ez nem kifejezetten, és ezt most nem negatív értelem mondom, de nem egy demokratikus intézmény a római katolikus egyház. Ennek a demokratizálása, ami gyakorlatilag a Ferenc pápának az elképzelése volt, hát hogy is mondjam, eléggé komoly érdekeket sért, illetve technikailag sem tudom, hogy működhetne esetleg, hiszen ugye volt már egy törekvés erre, de abból ugye egy református egyház lett, ami meglehetősen sok konfliktussal járt. Igazából nem a lényegét képezi a hierarchia és ez a fajta berendezkedés a katolikus egyháznak? Igazából ettől nem teljesen idegen a demokratizálás?
Én úgy fogalmaznék, hogy akkor járunk helyes úton, és most megint Ferenc pápára gondolok, akinek volt egy zseniális hasonlata, hogy akkor járunk hitelesen a Jézus Krisztus öröksége útján, ha úgy megyünk, mint ahogy egy vonat a sínpáron. Hogy van egyik sín és másik sín, de a kettő az feltételezi a másikat. Na most ez alatt én azt értettem, ez volt az én olvasatom, hogy szüntelenül hát meg kell újítani az egyházunk struktúráját, intézményrendszerét, hát kommunikációját, tehát mindent. De ugyanakkor mindig a maradandó értékeket és az örök értékeket, amiket hát transzcendens gyökerű értékeknek hallunk, hogy az egyszerre legyen ott. És ez a nehéz. De hát ezzel minden nemzedéknek meg kell küzdeni, hogy hát ugye nem volt véletlen, hogy Assisi Szent Ferenc nevét vette fel, és hát sok amikor idézzük a Assisi Szent Ferencnek tulajdonított bölcsességet, hogy Uram, adj bátorságot, hogy merjek változtatni, Uram, adj józanságot, hogy ne akarjak változtatni, de adj bölcsességet, hogy tudjam, hogy min kell változtatni, és min nem szabad változtatni. Tehát ez egy nem egyszerű dolog, de hát ez a feladata egy pápának és mindnyájunknak.
Ugye számomra az volt mindig kérdés, és ebben a történetben, hogy egy egyház, ami egy országon belül tevékenykedik, elméletileg függetlenül az ország politikájától, berendezkedésétől, de mégis valamilyen szinten tulajdonképpen a hatalom kegyéből működhet, illetve mindig a konkrét hatalmon múlik, hogy mennyire, ugye tudjuk az abszurdumoktól kezdve, a szocializmustól kezdve, a teljes tiltástól kezdve, a különböző együttműködésekkel tarkítva, tehát egyrészt mindig a hatalommal kell együttműködni egy szinten, másrészt pedig pont a hatalom által üldözötteket kell képviselnie, vagy pártfogolnia, és ez azért néha feloldhatatlan ellentmondásnak látszik.
Igen, tehát ez pontosan ugyanaz, mint amit az előbb idéztem, hogy, hogy megtalálni az egyensúlyt. Tehát vannak közfeladatok, és ugye hát ez természetes dolog, hogy akár az oktatásba, a szociális feladatokba, hát szerepet vállalnak a egyházi közösségek. És hát ez nem csak a katolikus egyháza vonatkozik, minden vallási közösségre, de mindig ott van a veszélye annak, hogy a politikai érdekek, a politikai hatalom eszközként tekint a vallási közösségekre. Tehát megőrizni az önállóságot is, de megtalálni az együttműködésnek a módját, ez megint egy nagyon nehéz, de fontos feladat. Nem könnyű, de erre nagyon-nagyon nagy felelősséggel oda kell figyelni.
Mi lehet az oka annak, de lehet, hogy rosszul látom, mi lehet az oka annak, hogy talán a protestáns egyházaknak jobban sikerült elkerülni ezt a szorítást, ezt a hatalmi szorítást, mint a katolikus egyháznak?
Hát ezt én nem merném állítani.
Lehet, hogy nem igaz az állítás, csak így olybá tűnik. Unitáriusok, stb. Ez egy picit úgy tűnik, mintha...
Na, akkor ezt csak pontosítsuk talán inkább úgy, hogy a kisegyházak.
Igen, mondjuk így.
Mert a történelmi egyházaink, és hát itt most ugye a katolikusok kívül, ugye hát elsőbb a református egyházra gondolunk, mind a ketten ugyanígy egy nagyon hát pengeélen táncolunk, ha szabad ezt így mondani. A kisegyházak azok könnyebben függetlenítették magukat. De hát tőlük tanulni is lehetne, hogy hát nem szabad megszédülni a hatalom kegyeitől, vagy nem tudom, hogy mondjam.
Hát nap mint nap bebizonyosodik, hogy a katolikus egyházat is emberek alkotják. És
persze.
Köztük esendő és nem esendő, és ilyen-olyan emberek általában érdés kiderül az emberi minőség ezekben a helyzetekben. De egy picit akkor nézzük már messzebbre a katolikus egyház jövőjére például, hogy milyen most a helyzete az egyháznak, ma is most már a világban, úgy gondolom, az egész világban, merre tart, vagy milyen jövő elképzelhető?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye mi itt Európában, és hát benne Magyarországon is, hát állandóan ezen kesergünk, hogy kevesebben járnak templomba, kevesebben keresztelkednek meg. A templomaink szépek, gyönyörűek, de hát legtöbb helyen azért csökkent a templomba járók száma. Ugyanakkor ebben a több mint 8 milliárdos népességű földünkön óriási tömegekkel, és hát ez tényleg szó szerint így kell érteni, milliókkal növekszik a katolikusoknak a létszáma. Tehát ez akár Dél-Amerikára, Afrikára gondolunk, vagy Indonéziára, Távol-Keletre. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, és tulajdonképpen Ferenc pápa volt az első, aki rádöbbentett bennünket arra, hogy nem csak Európa a katolikus egyház. Tehát ő Dél-Amerikából hozott egy egészen más szemléletet. Uh-huh. És hát most ugye a pápa választással kapcsolatban azért ez is beszédtéma, hogy vajon európai lesz egyáltalán az új egyházfő, vagy esetleg Afrikából, vagy Indonéziából, Fülöp-szigetekről, bárhonnan is elképzelhető, hogy ő kerül Szent Péter székébe. Tehát az arányok nagyon eltolódtak. Uh-huh. És hát ez egy, most tényleg azt hiszem, hogy egy ilyen világra nyitott egyházi szemléletre, tehát az egész világra nyitott egyházi szemléletre lesz szüksége az egyházunknak.
Kétségtelen, hogy Dél-Amerikában ugye régóta tapasztalható ez, Ázsiában, ugye hát elsősorban Dél-Koreában volt egy ilyen nagyon nagy reneszánsza a katolikus egyháznak, illetve a kereszténységnek úgy általában.
Igen.
Indonéziát említette, ott azt nem nézik valami nagyon jó szemmel, és azért ez több távol-keleti országban is azért tapasztalható, hogy ha nem is direktbe üldözik vassal és egyebekkel, tűzzel, de azért úgy nem boldogok attól, hisz ott azért azt gondolják, hogy ott a helyi szokások, helyi hagyományoknak megfelelő vallása, gyakorlása. Ebből a szempontból mennyire konfliktusos most így a katolikus egyház helyzete?
Hát ez is nagyon összetett.
Hát
tehát ugye ez most már közhelynek számít, hogy most a 21. században nagyságrendel több áldozata, vértanúja van a katolikus egyháznak, mint bármikor a történelemben. És hát ez egy fájó dolog, hogy tényleg vannak ezek a hát elvakult politikai mozgalmak, ahol hát tényleg borzasztó üldözhetésnek vannak ítélve a hívő emberek. Ugyanakkor hát más országokban ott meg béke van, és egyetértés, és kölcsönös tisztelet. Mert ugye azért hát ezt sem felejthetjük el, vagy felejtsük el, hogy a keresztény közösségeken kívül hát jelentős tömegeket érint a muszlim vallási örökség. És hát ugye ott van India, hát a buddhista hagyományaival. Tehát azért nagyon összetett a kép.
De a létszám növekedése, tehát most a 8 milliárdos populációra vetítjük le, az akkor tehát létezik? Tehát nem visszaszorulóban van a katolikus egyház a bolygón jelenleg, hanem egy növekedési fázisban még mindig?
Igen, ez egyértelmű.
Nem vagyok tisztában a számokkal, azért is kérdezem így őszintén, de mert azt látjuk, hogy a fiatalabb kistestvér, ugye a muszlim, a muzulmán vallás, ott azért egy meglehetősen agresszív, radikális növekedési szakasz van, illetve egy függetlenül is eléggé felkavaró és offenzív időszakát éli. Ugye ezt már maga mögött hagyta a kereszténység elég régen, de ezáltal úgy tűnik, mintha a muszlim vallás sokkal erősebben, sokkal dinamikusabban terjedne a világban.
Hát ezt itt mi Európában közelről látjuk, hogy és sokszor szégyenkezve mondjuk azt, hogy hát bizony tanulhatnánk a muszlim testvérektől, akik sokkal következetesebbek a hitük útján, mint mi. Hát mi itt Európában ugye elkényelmesedtünk. Most éppen Ferenc pápának a találkozásai, most gondolok hát tényleg, amikor Abu Dhabiba ott a muszlim első emberrel találkozott, vagy az iraki találkozása. Én nagyon bízom abban, hogy elindult azért egy tisztulási folyamat a muszlim világba is. Tehát ez a úgynevezett iszlám mozgalom, ez egy tragédia, ahol éppen az a fő baj, hogy politikai eszközé vált a vallás. És én nagyon bízom benne, hát vannak muszlim barátaim, akik olyan józanul tudnak gondolkozni, és hát ugye megint Ferenc pápára visszatérve, hogy mi Ábrahám gyökerére tekintünk vissza, és testvérek vagyunk. Hát ez egy gyönyörű üzenete volt néhány évvel ezelőtt Ferenc pápának, hogy fratelli tutti, mi mindnyájan testvérek vagyunk, hogy idáig eljutni, hogy tisztelni egymást is, ez a fundamentalista, meg radikalizálódó vallási köntösben megjelenő mozgalom. Ez remélem, hogy eltűnőben van.
Akkor ez egy fontos dolog egyébként. Én eléggé sok vitába keveredtem neoprotestáns barátaimmal azzal kapcsolatban, miszerint az ő állításuk, vagyis hát némelyikük állítása, hogy ez a fajta egész terror, agresszivitás, és amit minden tapasztalunk így a széleken, a muszlimok szélén, hogy ez nem magából a Koránból, nem magából a vallásból ered, hanem annak eltorzításából, és hogy ez nincs kódolva eleve ebben a vallásban.
Igen, én is ugyanígy, hát hogy ne, hát ez is egy olyan közhelynek számít, hogy meg vagyunk sértődve, hogy mit keresnek itt ezek a muszlimok, és olyanok mondják, akik soha életükbe kezükbe se vették a Koránt.
Én attól félek egyébként, hogy akik a muszlimok nevében követnek el bizonyos borzalmas cselekedeteket és terrorcselekményeket, hogy ők se.
Tehát igen. Na, ezt akartam én is mondani tulajdonképpen, hogy egy saját maguk által elképzelt vallási ideológiát képviselnek, csak ráhúzzák a vallási köntöst.
Mindemellett egyébként azért, ahogy figyelem a környezetem, mégis azt érzem, hogy egyfajta utóvédharcot folytat legalábbis Európában a katolikus egyház. Úgy érzem, hogy mintha kicsit, ahogy Janáta is mondta, hogy ki tudja, új-zélandi, vagy tasmániai, vagy indonéz pápai jöhet, és ezzel is azt érzem egy kicsit, hogy elengedte a Vatikán Európát egy kicsit ebből a szempontból.
Hát tulajdonképpen Ferenc pápa volt az, aki ezt a változást elindította. Tehát az első években én nagyon jól emlékszem, hogy hát egyszerűen meg voltak sértődve a európai vallási vezetők vagy püspökök nagy része, hogy hát mit keres itt ez a dél-amerikai, hát hogy kerül ez ide. És akkor így hát próbáltuk menteni, hogy hát azért olasz szülei voltak, tehát azért nem egész idegen. Na de más szemmel nézte ő a világot, Buenos Aires-i örökségével, mint ahogy mi megszoktuk, hogy mi dirigálunk, és mi irányítjuk a világ kerekét.
Számomra egyébként, amikor volt szerencsém némileg belenézni, mondjuk a dél-amerikai, akár a dél-amerikai kereszténység megnyilvánulásába, vagy akár a távol-keletibe, hogy azon gondolkoztam, hogy ez még mindig ugyanaz a vallás, ez még mindig a római katolikus egyház része, nem akkorák már a különbségek, hogy talán kezelni lehetne őket akár már egy külön, mondjuk alfajként, tehát most ha biológiára gondolok, akkor itt már olyan, néha akkora különbségeket éreztem, ahol ez felmerült. Mi az, ami egyben tartja ezt az egészet?
Hát nagyon érdekes, de hát hogyha most már tényleg hát a kommunikációs lehetőségeink alapján hát belelátunk, hogy, uh-huh. hogy néz ki egy afrikai vasárnapi istentisztelet, hát mi ezt nem értjük, hogy ott azok táncolnak, azok ők örülnek egymásnak, mi meg itt ilyen kicsit félszegen ülünk be a templompadba. Egészen más, de hát szóval erre csak azt tudom mondani, hogy rá kellene csodálkozni, hogy ahogy sokszínű a világ, sokszínű az emberiség története, kulturális és hát társadalmi vonatkozásban egyaránt. Hát ez ugyanígy természetes a mi hívő közösségeinkben is, hát az egyházunkban is. Hát erre kellene felnőni, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy ezt elfogadni.
Tehát ez a fajta...
a magunk hát bástyáim mögül, amit hát ugye Ferenc pápa olyan bölcsen mondott, talán az egyik első megnyilatkozása volt, hogy nem halljátok, hogy Jézus kopogtat az ajtón, de belülről nyissátok már ki. Szóval vannak feladataink, ha előre nézünk.
Igen, most a közeljövőben ezek elég sűrűek lesznek, majd ezt meg gondolom az új pápa megválasztása után, ő majd ki fogja jelölni az irányvonalat, vagy azért ad egyfajta... Ez hogy is működik egyébként? Hát nyilván nem egy tervel érkezik, nem egy cselekvési programmal, de azért valamikor az első időszakában erről azért számot ad, hogy ő mit is, hogy is képzeli ezt az egészet. Ennek mi az eljárás hivatalos része? Ennek van valami mintája, vagy valami rituáléja?
Hát nincs. Ez megint az egyéniségétől függ. És megint, ha visszagondolunk a 12 évvel ezelőtti bejelentkezésére Ferenc pápának, hát kezdve onnan, hogy jó estét, kedves rómaiak, de rövidesen pár nap után szinte már megjelent az első pápai körlevele, az Evangelii Gaudium, tehát a jó hír öröme, amivel ő már utalt a második vatikáni zsinatra is, és de utalt hatodik Pál pápának az örökségére is, hogy hát egy örömhír van ránk bízva, hát ezt jókedvűen és örömmel kell képviselni. Tehát ő tulajdonképpen, hát ha szabad így mondani, ezzel a programmal nyitott. Uh-huh. És el tudom képzelni, hogy a leendő pápának is van egy programja, amivel hát egy felütéssel jelzi azt, hogy a hangsúlyokat jóval szeretné tenni. Kíváncsian várjuk.
Néha úgy érzem, egy picit eltolódott ez a dolog, hisz valóban örömhírről beszélünk, bár azért ez eléggé hidegrázást okozhat egy hívő katolikusnak, amikor egy politikai párt vagy valami átveszi ezt a dolgot, és megpróbálja összekeverni a kampányt az evangélium hirdetésével, a jó hírekkel, de hogy ez most minden is ebből a szempontból, de hogy valóban egy picit látok ellentmondást, hogy legalábbis az általam tapasztalt Európában működő katolikus egyház, mintha ez az öröm úgy kiveszett volna, mindenki egy kicsit ilyen fancsol, ilyen nagyon összeszorított szemöldökkel, ilyen nagyon dacosan gyakorolja ezt a rituálét.
Hát igen, ez sajnos újra és újra visszajön. Ez a hát merevség és dacosság. És hát ezért volt nekünk egy nagy ajándék Ferenc pápának a nyitott lelkületre, hogy hát ő nem mitten dacosan sérelmeket emlegetett, hanem azt mondja a fiataloknak, hogy gyertek, hát emlékszem, hogy Krakóban ott voltam a ifjúsági világtalálkozón, azt mondja, keljetek föl már a pamlagról, és hökkentsétek meg a világot a ti fiatalságotokkal, a ti nagy lelkűségetekkel. Tehát szóval ez a Ferenc pápától sok mindent kaptunk, és például egy ilyen apró kis gondolat, amikor egyik alkalommal beszélt, hogy igen, hát a egyházunknak küldetése van, hogy hirdessük az evangéliumot, az örömhírt, de ne téríteni akarjunk, hanem meghívni. És ez egy óriási különbség.
Ugye ez a... És kiváló, bocsánat, és igen. Kiváló végszó, mert hogy eljött az idő, és Beer Miklósnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Minden jót kívánom.
A lehetőséget.
Viszont hallásra, minden jót.
Viszont hallásra.
Ez volt a Reggeli Gyors. Petes Vivien, Simon Erika, Lantai Miklós, Král Kevin és a szerkesztő Korpás Krisztina nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. A viszont hallásra.
Reggeli Gyors. Ne maradjon le semmiről.